Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd, vendégünk ma este Weber Attila szociológus. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink a beszélgetés felvételről hallják a beszélgetést. Délután 5 órakor rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Ezután azzal, hogy a köztársaság elnök úr lemondása után ön szerint mennyiben állt elő egy új helyzet, mennyiben kezdődik egy új korszak? Ugye nagyon sokan úgy mondják, azt gondolják, azt mondják, hogy ez mindenképpen egy korszakváltásnak a pillanata volt.
Hát igen, több szempontból minősíthetjük egy új korszaknak, ami következik a köztársasági elnöki intézmény szempontjából egészen biztos. Új lesz ez a korszak abból a szempontból is, hogy ez persze egybevág azzal a korszakhatárral, hogy gyakorlatilag az új alapvetés, alaptörvény, sarkalatos törvények túlnyomó többséggel készült. Tehát az új rend, ha úgy tetszik, jogilag megalapozott, az új közjogi rend felépült, tehát ebből a szempontból is fontos, és nem önmagában a köztársasági elnök személyében történő változás. Új abból a szempontból maga a jelenség, ami körülvette a köztársasági elnöki elnök lemondását, ez az, ami a jobb oldalon zajlott. Tulajdonképpen sokféle olvasata van, és nagyon sokféle kommentárt olvashatunk, én ezeket nem ismételném meg. Amit én kiemelni fontosnak tartok, az, hogy az első olyan alkalom talán tulajdonképpen 2006 óta, ha jól emlékszem, 2006 óta választási, Fidesz választási veresége óta, amikor egy elég erős értelmiségi, hát azt nem mondanám, hogy szövetségi rendszer vagy koalíció, de elég erős értelmiségi lázadás idézőjelbe, tiltakozás részben szakmai, részben morális alapon észlelhettünk a jobb oldalon. Na most, amióta kormányon van a Fidesz, tulajdonképpen hasonlóra sem került sor, sőt, úgyhogy ebből a szempontból ez egy új jelenség, nem gondolom, hogy ez meg fog ismétlődni, nem gondolom, hogy hasonló jelenségek el fognak szaporodni a jobb oldalon, vagy hasonló jelenség lesz a közeljövőben, vagy történni fog a jobb oldalon, de mindenképpen mutatja az Orbáni terjeszkedésnek a jobb oldalon az egyébként nagyon széles határait, de jelzi, hogy vannak és lehetnek, ráadásul váratlanul lehetnek olyan pontok, ahol ha nem is közvetlenül, de ellenállásba ütközhet, vagy pontosabban lehetnek olyan jelzések, amelyekre oda kell figyelnie, és ezek a nyilvánosság előtt zajlanak, mert nyilvánvalóan viták vannak, konfliktusok vannak, de ezek azért a nyilvánosságot mindig megkerülték, vagy a nyilvánosság kizárásával történtek. Itt szimptomatikus egyébként a professzorok Batthyány körének a megjelenése, ha úgy tetszik, a nyilvánosságban. Tudjuk, hogy sok belső Mellár Tamás ügye kapcsán, sok belső konfliktus ellenére nem nyilatkoztak meg, és nem mentek szembe a kormánnyal, sőt, vagy nem jelezték pontosabban azt, hogy változást akarnak valamilyen dologban, vagy a véleményüket az elmúlt két évben. De hát más példákat is mondhatunk, ezek ismertek, úgyhogy nem ismételném meg. Amiről sem a sajtó, sem az elemzők nem szoktak igazából beszélni, bár pedig nem gondolom abszolút lényegtelennek, a következményeket illetően az, hogy most egy új elnöki periódus kezdődik, ami 5 év. Az új elnök feltehetően a következő ciklus második felében fog ciklusa, a második, pontosabban a következő parlamenti ciklusban ér véget. Tehát mintegy 3 évet a következő ciklusban. Ez akkor igazán érdekes, hogyha ellenzéki, netalántan ellenzéki választási győzelem van, regnálni fog, és nyilvánvalóan kellemetlenkedni is, főként, hogyha most ezt megint csak nem a szó hétköznapi értelmében mondom, különösen akkor, hogyha ez a köztársasági elnök, akiről ma még nem tudjuk, hogy ki, de hírlik, hogy bizonyos kritériumoknak meg kell felelnie. Orbán ezt, ha minden igaz, akkor a frakció ülésen egyértelműsítette. És ezek között a kritériumok között az is benne, hogy tőle jobbra álljon ez a jelölt, na most, vagy ez a köztársasági elnök, tehát ebből nagyjából ki lehet következtetni, hogy esetleg egy ilyen ellenzéki, ma ellenzéki erő kormányra jutása esetén azért milyen hangulatú lehet, vagy lesz az együttműködés. Ez a periódus egészen különleges volt, ez a két év különleges volt abból a szempontból, hogy Schmidt Pál elnöksége alatt, amilyen nem volt soha a korábbi elnöki periódusokban, az ő elnöksége alatt sem alkotmányos, sem politikai vétóval nem élt. Azt gondolom, hogy a következő elnök, főként, hogyha mint mondottam, beáll egy változás a kormány erők új ellenzéki pártok ellenzéki pártok hozzák ezt létre, akkor nagyon is elképzelhető, hogy egy viharosabb időszak köszönt ránk. Hát annál is inkább, mert pontosan tudjuk, hogy ez az alaptörvény és az alkotmányos környezete részben nemzetközi, részben hazai bírálatok özönével kell, hogy számoljon, és számol is, ebben már benne vagyunk. Itt nincs korszak határa, az már korábban kezdődött.
Ugye ön egy szempontot említett, amit ugye a híradásokból valóban lehet tudni, és hogy a miniszterelnök úrnak tulajdonítanak, ugye, hogy milyen típusú vagy milyen körből szeretne elnököt, vagy jelölni a kormányzó koalíció. De ön szerint egyébként, és most említette ugye a nemzetközi bírálatokat is, nyilván egészen más helyzet van ma jelölés szempontjából, mint ami volt 2010-ben. Ön szerint milyen körből, vagy milyen típusú emberben kell, vagy célszerű a kormánynak, illetve a Fidesznek gondolkodnia?
Hát ezt én nem tudom eldönteni, hogy a Fidesz számára mi a, vagy Orbán számára mi a járható út. Én azt gondolom, hogy ő eléggé, ha ez igaz, amit a sajtóban olvashattunk, és amit hallani folyosókon, akkor elég egyértelműen meghatározta. Tehát egy jobboldali, tőle jobbra álló, ami nem lényegtelen, tőle jobbra álló politikai pozícióban lévő ember, vagy politikus, körönbelüli, és olyan, aki az alkotmány, az új alaptörvény létrehozatalában komoly szerepet vállalt, vagy játszott. Tehát, ha úgy tetszik, akkor alkalmas arra mindenféle szempontból, hogy megvédje az alaptörvényt a várható konfliktusok és viták tengerébe. Úgyhogy körülbelül erre lehet számítani. Természetesen ugye, mint minden ilyen alkalommal felmerül egy ideális köztársasági elnök személyének a kontúrja, vagy ennek a megfogalmazása. Ilyenkor általában egy pártsemleges, ám de mérsékelt konzervatív, esetleg liberális, minden irányban nyitott, vagy elfogadható jelöltre lehet számítani. Úgy tűnik most, jelen pillanatban, hogy egyelőre legalábbis a nyilvánosságban a korábban több ilyen név elhangzott, azt gondolom, hogy ezek a személyek egyelőre, mintha a háttérbe szorultak volna, ez persze nem jelent semmit, hiszen 16-áig tarthat ez a folyamat. Ugye lehet, hogy régen megvan már a jelölt, a 2005-ös választásnál is, ha úgy tetszik, akkor eljátszott egy procedúrát a Fidesz, amikor a jelölteket versenyeztette a saját szimpatizánsai által. Emlékszünk rá, hogy akkor Mád Ferenc volt az első és Sólyom a második abban a rangsorban, amit persze alapvetően a jobboldali közönség szavazatai vagy véleménye határozott meg. És hát Mád akkor nem vállalta, ergo a jobboldal, ha úgy tetszik, akkor Sólyom László mellett állt. Lehet egy Sólyom László, lehetne elméletileg egy Sólyom László karakterű politikus, de azt gondolom, hogy a mai helyzetben teljesen elképzelhetetlen, még inkább elképzelhetetlen, mint 2010-ben, bár ugye emlékszünk rá, hogy jobb oldalon értelmiségi körök, műhelyek, szerkesztőségek, például a Heti Válasz szerkesztősége egy emberként állt ki Sólyom mellett, de azt gondolom, hogy az új alaptörvény elfogadása óta, amióta az egyik legavatottabb és legminőségibb kritikusa az új alaptörvénynek, és az alaptörvény létrehozatalának, sarkalatos törvényeknek, maga Sólyom László. Nehezen tudom elképzelni, hogy idáig menne el az engedékenységben a Fidesz, hogy egy olyan embert emelne a köztársasági elnöki pozícióba, aki egyébként a saját 5 évében bizonyította tulajdonképpen minden kritika ellenére, jogos vagy jogtalan kritika ellenére, hogy alkalmas erre. Jobboldaliságát sem vonta senki kétségbe, de hát nagyon lényeges kérdésekben, ha úgy tetszik, akkor a rendszer, az alkotmányjogi rendszer egészének, vagy a közjogi rendszer jelentős részének, pontosabban így fogalmaznék, a kritikusa, és szemben áll a Fidesz-szel.
Egyébként a jelenlegi helyzetben ön el tud képzelni olyan, vagy lát olyan érveket, akár az ellenzéki oldalon, akár a kormány oldalon, amelyek mondjuk egy ilyen ideális köztársasági elnök jelöltet esetleg köztársasági elnök kiemelhetnek? Tehát amelyek, ami mondjuk megegyezés mellett szólhat?
Azt gondolom, hogy ha egy ilyen lépéssorozat történne, vagy ez a forgatókönyv jönne be, hogy úgy mondjam, én ezt nem tudnám másként értékelni, mint úgy, hogy finoman fogalmazok, az egyik véglet az, hogy egy gesztus, valamilyen oknál fogva egy gesztus a jobboldali mérsékelt konzervatív közvéleménynek, Orbán részéről természetesen. Meg lehet, hogy vannak szempontok, amelyeket neki mérlegelni kell, vagy megfordul benne, hogy ezzel lecsillapíthatná, ha úgy tetszik, az indulatot, ami most kialakult, és tulajdonképpen egy konszolidációs lépés lenne e tekintetbe. De másfelől, lévén, hogy ugye nagyon sokan, főként liberális oldalról, de balliberális oldalról megfogalmazzák egy mérsékelt közép és egy mérsékelt, illetve mérsékelt jobb és egy mérsékelt bal összefogásának a szükségességét. Ez viszont Orbán elleni hadüzenet, tehát hogy egy ilyen gesztus tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor hát kilépés lenne az Orbáni, a jelenlegi Orbáni logikából, bár hát nincs teljesen kizárva, de én ennek sok esélyt nem adnék.
Egyébként, hogyha már itt ugye beszélgetünk, és a beszélgetés elején ugye ön utalt arra, hogy a Fideszben milyen szokatlan lépéseket vagy jeleket mutatott ugye a köztársasági elnök lemondása előtti történet, akkor az ellenzéknek a mozgásterét, a helyzetét megváltoztatta-e a lemondás?
Én azt gondolom, hogy az ellenzék, amit nyerhetett ezen az ügyen, azt már megnyerte, ezt majd látni fogjuk esetleg a közvéleménykutatásokban, bár nem gondolom, hogy ez rendszerű, hogy ez az eset rendszerű változást hoz az ellenzék pozíciójába, ettől persze még lehet változás, de nem gondolom, hogy ez önmagában ez az egyetlen egy eset, ez változtat az ellenzék pozícióján. Amit ebből hozni lehetett, azt gondolom, azt már hozta az ellenzék. Az utóbbi napok ellenzéki reakciói, hát én azt kell, hogy mondjam, hogy elég diffúzaknak tűnnek, és elég végig gondolatlannak. Ezek inkább rontanak azon a hozamon, amit besöpörhetett itt az elmúlt hetekben az ellenzék a Schmidt ügyön. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ellenzéknek önmagában a helyzetén nem változtat, illetve hogyha megint azt a szempontot visszaidézem, amiről az elején beszéltem, hogy 5 évig kénytelenek lesznek, ne talántán egy más konstellációban is egy jobboldali köztársasági elnökkel együtt működni, hát ez akár, ha úgy tetszik, a veszteség számlájára is, vagy oldalára is írható.
Az ellenzéknek a reakciói te egyébként a mivel magyarázza? Tehát ugye azt mondta, hogy ugye diffúzak voltak a reakciók, és talán többet veszítettek a reakciókon, mint amennyit esetleg hozott az egész ügy, hogy hozhatott volna. Miért volt ez így?
Hát azt hiszem, hogy nagyon sok a fiatal politikus vezető az ellenzéki oldalon, és ez majdnem mindegyik pártra érvényes. És úgy gondolom, hogy a győzelmi mámor, vagy valami ilyesmi, a siker, valószínűleg ez volt az a siker, hogy sikerült lemondatni Schmidt Pált, vagy legalábbis közrejátszani, azt gondolom a médiának legalább akkora szerepe volt és még nagyobb szerepe volt, azt gondolom, a jobboldalon zajló tiltakozásnak és fellépéseknek. Azt gondolták, vagy gondolják, hogy ebben a helyzetben, ebből a helyzetből mindent ki kell facsarni. Szerintem egy kicsit visszafogottabb magatartás, vagy visszafogottság valószínűleg többet hozott volna a konyhára, de ez az én véleményem, lehet, hogy ebben nincs igazam, de igazolni látszik egyébként az elmúlt egy-két nap történése, vagy történései, ahol minthogyha azt érzékelni az ember, hogy egy kicsit talán, minthogyha visszafogottabbak lettek volna ezek a megnyilatkozások, és kezdenének átgondoltabbak lenni. Én még egy utóhatást szeretnék mondani, illetve még egy jellegzetesen más típusú dolgot, mint ami 2010-ben az elnökválasztáskor volt, és ez a Fideszre vonatkozik. Orbán láthatóan nem engedi ki természetesen formálisan sem a kezéből ezt a döntést, és ő fog most is nyilvánvalóan dönteni abban, hogy kit fognak felkérni. Övé a végső szó, ez nem kérdés, de azt hiszem, hogy most nem egy képes lapon fog üzenni a frakciónak Bulgáriából, hogy ez a két hét, illetve ez a felkészülési időszaknak a kirajzolása, vagy megszabása, azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy Orbán, ahogy maga mondta, minden véleményt a frakció részéről is meghallgat, és sok emberrel fog egyeztetni, akkor is, hogyha neki már megvan a jelöltje, vagy megvannak a jelöltjei. Mert hát ezek nem biztos, hogy automatikusan elnökök lesznek. Úgyhogy ebből a szempontból úgy gondolom, hogy alaposabb mérlegelést kell tennie, alaposabban végig kell tárgyalnia ezt az ügyet, mint tette két évvel ezelőtt, de hát akkor az ő fejében már azt gondolom, hogy régóta megvolt a jelölt, most lehet, hogy most is megvolt régóta, vagy régebb óta a jelölt, de minden esetre most egy új helyzet előtt áll ő is, és most kell döntenie, de mondom, többek bevonásával, vagy meghallgatásával, ez teljesen egyértelmű.
Vannak, akik úgy vélik, hogy ahogyan az ellenzék reagált, illetve ahogyan megnyilvánult a lemondás óta, ez gyakorlatilag jól jelzi azt, hogy milyen állapotban és milyen helyzetben van az ellenzéki, milyen vannak az ellenzéki pártok. Mennyire tud ezzel egyetérteni?
Hát igen, az ellenzék helyzete azért, itt főként az MSZP-t említeném, az MSZP helyzete ebből a szempontból érdekes, és a visszafogottság már azért is indokolt, mert ugye mindenkinek a Gyurcsányféle 2006-os történet jut eszébe, bár ő akkor bizalmi szavazást kért a parlamenttől, de ennek ellenére, hogyha az ügy fajsúlyát egymás mellé tesszük, a politikai racionalitásról nem is beszélve, valószínűleg, és ezt ma már egyre többen képviselik a liberális oldalon is, hogy Gyurcsánynak le kellett volna mondania. Nem tette meg. A jobb oldal mindig hivatkozni fog arra, mindig össze fogja kötni a két esetet, mindig hivatkozni fog arra, hogy Bezzek Schmidt Pál megtette, és nagyvonalú volt, és államférfi volt, ahogy hallottam tegnap is az egyik kommentárba. Bár ezek a kommentárok ugye nagyon szortak, de a lényeg az, hogy ezen az álláspontján a jobb oldal valószínűleg nem fog változtatni, és azt kell mondjam, hogy ez némiképp az élét az ellenzéki lendületnek, vagy az MSZP felől érkező lendületnek azért mindenképpen visszafogja. Másfelől meg azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit az az érzése az embernek, de ez már inkább általános politikai kultúra kérdése, és nem pusztán az ellenzékre igaz, az ellenzéket jellemzi most, hogy kezd hasonlítani ez az eset, és ebből a szempontból nem jó, hogy két hétig fog tartani ez az időszak. Ez az eset kezd hasonlítani arra, ami 2009-ben zajlott, ugye a kormány fő jelölésnél, ott is két hét volt éppen, és hát láttuk, hogy az MSZP-nek milyen károkat okozott, és mennyire nem használt. Hogyha az ellenzék nem képes ezt a dolgot visszafogottan, intelligensen kezelni, és hasonló játékban megy bele, bizonyos értelmét most már valamennyi pártot értem alatta, mert hát látom a jobb oldalnak, a Jobbiknak két köztársaság elnök jelöltje is van talán már. Mások bedobnak neveket, utána visszavonják, komoly emberekkel és tekintélyekkel is játszanak, visszaélnek. Én felelőtlennek tartom bizonyos értelemben ezt a dolgot, főként akkor, és erről persze nekem nincsenek információim, hogyha ezek nincsenek egyeztetve azokkal a személyekkel, akiket ebben a játékban felhasználják, akiknek a nevét felhasználják.
Bocsása, meg emögött egyébként lehet tudatos politikai megfontolás? Tehát, hogy az ellenzéki pártok sorra nevekkel állnak elő?
Hát lehet az is, hogy de nem gondolom, hogy a személyek lejáratása lenne, ezt nem feltételezem, hogy személyek lejáratása lenne a cél. Nem gondolom, azt gondolom, hogy ebben az értelemben nem voltak feltétlenül felkészülve erre a helyzetre, és sok az improvizáció az érzésem. Mindenki szerepelni akar, mindenki akar mondani valamit, mindenki úgy érzi, hogy ebbe az több párti játékban részt kell vennie. Én azt gondolom, hogy egy visszafogottabb, inkább a tényekre, inkább a tartalomra, és nem feltétlenül a személyekre, hanem elvekre vonatkozó kommunikáció, azt gondolom, de hát ez más esetekben is érvényes, több hasznot hozna. Ez az én feltételezésem.
Mi gondol, ez két hétig fog tartani? Tehát a következő két hét, ez az átmeneti két hét, ez így fog telni a magyar politikában?
Hát ez, ha csak hát a húsvét közbe esik, gondolom a húsvétkor ez valamelyes majd csitulni fog, de hát ez nagyjából ez a két hét, ez meghatározó tematikája lesz a közéletnek, még ha nem túlságosan érdekes, de mindenki által, vagy nem túlságosan izgalmas, ha úgy tetszik, az ország szempontjából nem a legfontosabb, de mindenképpen ez egy olyan téma, amiben mindenki véleményt nyilváníthat, nagyon könnyű, különösebb előkészület vagy felkészülés nélkül lehet véleménye, tehát valószínűleg ez lázba tartja azért a közvélemény egy jelentős részét, és ennek a pártok meg fognak felelni ennek az igénynek, sőt lehet, hogy túlzásokba is esnek, mint ahogy én ezt gondolom.
Weber Attila szociológus az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.